Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet. Egyrészt úgy is, mint az EGRI körzet ügyintéző lelkipásztora, másrészt pedig, mint ennek a mai alkalomnak a liturgusa, levezetője. Hadd kérjem azt, hogy imádsággal kezdjük meg mai alkalmunkat, álljunk fel és imádkozzunk. Édes Atyánk, minden atyánk, hálaadással jövünk eléd, és köszönjük meg neked az elmúlt éveket, megköszönve azt is, hogy mindez idáig velünk voltál és megsegítettél. Amikor egy ilyen búcsúzó alkalomkor visszatekintünk, szeretnénk meglátni azokat az áldásokat, amelyet a megtett úton adtál úgy a gyülekezetnek, mint a lelkipásztor családjának is. Így jövünk ma hozzád hálaadással, megköszönve az, hogy nem hagytad sem a gyülekezetet, sem a lelkipásztor családot magára. És jövünk azzal a kéréssel is, Urunk, hogy a jövő szempontjából, és te legyél az, aki vezetsz, irányítasz bennünket. Add nekünk azt a hitet, hogy mindenben tudjunk rád figyelni, akaratodat keresve, amikor kérdéseket teszünk föl, hogy hogyan tovább. Kérünk, hogy jöjj, és te dádottál számunkra most ezt az ünnepi alkalmat, és fogad szívünk háláját, úgy az énekekben, a dicsőítésben, mint az imádatban. Amen. Amen. Engedtessék meg, hogy bevezető gondolatként néhány igeverset hadd olvassak a Pálnak a Tesszalonikaiakhoz írott leveléből, első levél, második fejezet, 13. versétől. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattatok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Judeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei mind embernek akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utól is érte őket az Isten haragja végérvényesen. Az első gondolatot, az első versből, amit olvastam, hadd emeljem ki. Szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igét, nem emberi beszédként fogadtátok be. Én azt gondolom, hogy egy ilyen alkalomkor az embernek sok minden eszébe jut, az emlékezetébe jön, úgy pozitív, mint negatív dolgok is, és hajlamosak vagyunk néha arra, hogy csak az emberi tényezőjét figyeljük az eseményeknek, és azokat ragadjuk meg, azokat ragadjuk ki. Én szeretném most a figyelmünket arra fölhívni, hogy Isten igéje pedig azt mondja, hogy az emberi tényezők mellett az Istenit lássuk meg. Minden lelkipásztornak van két oldala. Az egyik az emberi, a másik pedig az Istentől kapott bölcsesség, az igének a hirdetése, az üzenete. És én azt gondolom, és ezt kívánom a jelenlévőknek, hogy az maradjon meg, amit Istentől kapott a gyülekezet a lelkipásztoron keresztül, az ige hirdetéseken keresztül. Mert ezek a dolgok építenek bennünket is, önmagunkat is építjük ezáltal, és természetesen jó emlékként maradnak meg az életünkben. Hadd kívánjam azt, hogy ez a mai alkalom ennek a fényében zajlódjék le, és valóban egy olyan háladó Isten tisztelet legyen, amelyben kifejezhetjük és megköszönhetjük testvérünknek az ő szolgálatát, itt végzett szolgálatát a körzetben. Kedves testvérek, akkor hallgassuk meg Kovács Dániel testvérünknek úgymond búcsú ige hirdetését. Úgy vegyük, mint Isten üzenetét, amelyre szükségünk van. Kérlek, hogy gyere és hirdesd Isten igéjét közöttünk.
Köszönöm szépen a bevezetőt. Amikor a Balogh Barnabás lelkipásztor megérkezett Debrecenbe, aztán egy idő után elköltözött, azt mondta a szabadkeresztény lelkipásztor, aki nem baptista berkekből származik, és nem ismeri a mi szokásainkat, hogy azt értjük, amikor volt a felkenetésed, akkor ez most a lekenetésed. Nem tudom, hogy ez most az, vagy nem az. Társ egyházakból nem látok itt képviselőket, de igen, ahogy Sámuel testvérem mondta, az utolsó szolgálatom itt az egri gyülekezetben. Még két helyre megyek ma igét hirdetni, Bükzsétre és Taldra, nem felejtettem el, Sámuel talán ezeket nem tudja, illetve ott egy úrvacsorai közösséggel még együtt leszünk. Amit ma délelőtre kaptam igét, hogy olvassak el nektek, az megtalálható Pál második levele a korintusi gyülekezethez, és a negyedik rész, hetedik versétől egészen a rész végéig fogom olvasni az igéket. Tehát második korintusi levél, negyedik fejezetének a hetedik versétől a 18. versig fennállva hallgassuk meg Isten szent igéjét. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letiportak, de nem elveszettek. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk is, ahogy megvan írva, hittem, és azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Mert minden éltetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked Pált, akinek az élete példa értékű lehet előttünk. Talán néha irigykedve, vagy éppen aggódva olvassuk az ő történeteit a Bibliából, amiken ő keresztül ment az evangélium ügyéért. Köszönjük azt, hogy lehet érted és neked dolgozni az emberek javára. Köszönjük azt, hogy megismerhetjük a te kereszt halálodat nem csak az igéből, hanem a személyes életünkbe. És köszönjük azt az igazságot is, amit olvasunk az evangéliumokban, hogy a Mester tanítványa nem lehet nagyobb, a küldött, az apostol nem lehet nagyobb annál, aki őt kirendelte. Jézus, köszönjük, hogy így járhatunk érted követségbe. Add meg valamennyünknek azt a kegyelmet, hogy mindenkor téged szolgálva, téged dicsőítve éljük az életünket. Amen. Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Többen kérdezték, amíg az imaóra alatt gyülekezett a körzet testvérisége, hogy vagyok, vagy hogy érzem magam, vegyes érzések vannak a szívemben, furcsa gondolatok jelennek meg az agyamban, illetve nehéz is most ilyen szempontból ideállni, hisz pont ma, vagy mostan tájt van 4 éve, az e-mailekből nem találtam meg azt az időpontot, amikor legelőször jöttem már, mint a körzet meghívott lelkipásztor jelöltje szolgálni. Az biztos, hogy februárban már a gyülekezet a körzet meghívását élvezve, és azt elfogadva érkezhettünk Gabival, március, április, és így tovább. vagy nyáron volt az ideköltözésünk. 4 évvel ezelőtt történt ez, és ha arra kérdésekkel válaszoljak, mert nem ti, de más megkérdezte tőlem, hogy miért ilyen korán váltok, hát 2 válaszom van erre. Egyrészt azért, mert az Isten elhívott egy másik szolgálati területre, de azt mondja, az olyan rövid idő, igen, de eseménydús időszak volt. 5 gyülekezet élete, az nem eseménytelen. Pál apostolnak egy nehéz időszakáról szól a 2. korintusi levél, ugyanis a korintusi gyülekezet, ahol mindenféle rajongás, mindenféle karizmatikus megnyilvánulás volt, ami önmagában nem lenne rossz, de túl buzgók voltak a korintusiak abban, hogy a szellem megnyilvánulásait erőltessék, elvárják egymástól, de ugyanakkor megtűrtek olyan bűnöket, amire még a nem hívő emberek is azt szokták mondani, hogy hát ez probléma, ez förtelem, ez azért már a legalja. Pál apostolnak az apostolsága idézőjelben veszélybe kerül, legalábbis a korintusi gyülekezet előtt, és Pál apostol a munkatársaival többször olyan helyzetbe kényszerül, hogy bizonyítania kell, hogy ő valóban apostol, valóban az Úr Jézus elküldött szolgája, és amit ő prédikál, amit ő tesz, a cselekedetek, a jelek, a csodák által, az valóban Isten erejének és jelenlétének a megnyilvánulása. És a 2. korintusi levelet, ha elolvassuk elejétől a végéig, mind a 13 fejezetet, akkor egy olyan Pált ismerünk meg, aki nagyon személyes indulatokat, gondolatokat enged az olvasó elé, és közöl a gyülekezettel. Néha mondják Pál apostolnak, Pál apostolról, hogy nem beszél túl jól, nem a legjobb igehirdető. Pál apostol ezt érti, tudja, de azzal védekezik, hogy őt az Isten küldte el, Jézusnak a képviselője, és nem az a lényeg, hogy hogyan beszél, milyen retorikai készséggel adja át az Isten üzenetét, hanem az, hogy átadja az Isten igéjét. Aztán néha azzal is vádolják Pált, hogy olyan ember, aki a leveleiben erős, erőteljes és kemény, de amikor megjelenik, akkor egy gyenge, egy halk, egy olyan beszédű ember, akire nem figyelnek oda az emberek. Lehet sokféleképpen jellemezni az apostolt, lehet sokféleképpen jellemezni a lelkipásztort, ahogy Sámuel testvérem a bevezetőben elmondta. Tetszett az a megfogalmazás, hogy van mindenkinek egy emberi és egy isteni oldala. Az emberi oldala, amit a szüleitől, elődeitől örökölt, ezek jó és rossz dolgok egyben. Van egy isteni oldal, amit alázattal elvesz a személyes csendességében, a készülésében, az imádságban, a böjtöléseiben, és át tud adni a szolgálataink keresztül a gyülekezetnek. Pál apostolnak az életében láthatjuk, ha esetleg a korintusi 2. levelet olvassuk csak, az emberi gyarlóságait, az emberi hiányait, mulasztásait, de ha az egész életét egybe vizsgáljuk, és talán ez a fontosabb, vagy az apostolok cselekedeteit mellé tesszük a páli levelekhez, akkor azt látjuk, vagy akár a Péter beszámolója a 2. Péteri levélben, hogy Pál apostol Isten embereként, Isten szolgájaként tette azt, amit Isten rábízott. Nem mindenki engedelmeskedett az ő beszédének, nem mindenki tért meg az ő evangélium hirdetésére, nem mindenki rajongott az ő általa tett csodákért, de voltak, akik megtértek, odaszánták az életüket, és követték Pált, később követték az Úr Jézust. Azt hiszem, hogy Pál apostollal bátorság lenne bárkinek is összemérni magát, nem is az a célom. Nem is az a cél, és azt gondolom, a gyülekezet egyik tagjának sem az a cél, hogy bármelyik bibliai hőssel, hithőssel, szereplővel összemérjük az életünket. De olyan szempontból érdemes végig gondolni a saját életünket, a szolgálatunkat, a cselekedeteinket, a beszédünket egy-egy bibliai példával, egy olyan emberrel, akit Isten példaként állít a Bibliát olvasók elé, hogy megvan a bennünk az a buzgóság, megvan a bennünk az az igyekezet, vagy megvan a bennünk az a hasonlóság, amiért azok az emberek példák lettek. Pál apostolnak Ez az egy mondata nagyon megfogott engem már korábban is, de most, hogy készültem erre a szolgálatra, hogy a testünket, az életünket egy cserépedényhez hasonlítja, és a bennünk lakó isteni lelket, az pedig kiemeli a cserépedényhez képest. Talán, hogyha ma írnák a Bibliát, akkor nem cserépedény, hanem eldobhatós papír poharat írnának, vagy eldobható műanyag tányért, vagy műanyag evőeszközöket írna az apostol. Ugyanis abban az időszakban a cserép edény, vagy a cserép pohár, vagy bármi, ami égetett anyagból készült, egy olyan közönséges és sokak által lebecsült használati tárgy volt, amit nem néztek sokba. Hát ha eltört, eltört, veszünk másikat. Vagy hogyha úgy gondolták, hogy már nem tudják mire használni, egyszerűen kidobták. Hát mi is a cserép? Hát égetett föld. Ennyiben nézték magát az eszközt. De amit beletettek a cserép edénybe, akár az étel, vagy ital, vagy valamikor pénzt tároltak ebbe, vagy gabonát, vagy bármilyen értékes dolgot, amit körbefogott az égetett föld, azt viszont nagyra becsülték. Legyen az ennivaló, innivaló, vagy egy olyan drága kincs, amit meg kell őrizni. A mi hitünk, a mi életünk olyan, mint egy cserépedény, de az a kincs, ami benne van, az rendkívüli erő Istentől, és ne tőlünk valónak lássék. Én így gondolkodok magamról, és mondom, nem az apostolhoz mérem magamat, vagy hasonlítom magamat, hogy az én életem, a mi életünk is olyan, mint egy cserépedény. Nem eldobható, nem ez a meccéspont, hanem az, hogy ami benne van, amit hordoz az életünk, az az örökké való, az az érték. És erre kell figyelni, erre kell odafigyelni és követni, ha sikerült átadni azt, amit Isten rám bízott. Múltkor beszélgettünk a fiatalokkal, Ifin arról, hogy ki a pásztor, ki a jó pásztor, és arra jutottunk az alkalom végére, hogy vannak emberek, akik az elhívásukban pásztorok, pásztori szolgálatot töltenek be, de a főpásztor, a jó pásztor, akiről a Biblia így ír, hogy a jó pásztor, az nem valamelyik lelki pásztor, bár jól esik, hogyha valakit így neveznek, vagy hízelgő lehet, de a jó pásztor az minden esetben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az, akit az Atya Isten elküldött, az Atya Isten kirendelt arra, hogy pásztorként ott legyen a gyülekezet élén, a gyülekezet fejeként, és hozzá illeszkedve, hozzá és alá betagozódva járjon a gyülekezet Jézus Krisztus nevében. Pál apostol sose gondolta azt, hogy ő lenne az egyház feje. Péter sose gondolta azt, bármennyire is erőltetik ezt a véleményt, hogy ő az egyház feje. Egyik apostol sem merte volna azt gondolni, nemhogy hirdetni, vagy leírni, hogy ők lennének az egyház vezetői, vagy a feje, jobban mondva. Vezetői voltak, és ezt fel is vállalták. Hanem minden esetben Jézus Krisztusra utaltak, minden esetben Jézus Krisztusra mutattak. Pál apostolnak is meg kellett érteni azt, hogy lehet ő hamarabb fog meghalni, mint mielőtt az Úr Jézus visszajönne erre a világra. És amikor rádöbbent erre a lehetőségre, hogy nem az ő idejében történik meg az elragadtatás, nagyon gyorsan elkezdett azon gondolkodni, és intézkedett, hogy legyen továbbra is olyan szolgálattevő a gyülekezetbe, aki tovább vezeti a gyülekezetet, tovább viszi a missziót, mindaddig, amíg az Úr Jézus, a főpásztor vissza nem érkezik. Gondoljatok Tituszra, vagy Timóteusra, de más szolgákat is kiemelhetnénk a Bibliából, de ők a leghíresebbek, akik Pál és az ő csapata után második generációs apostolokként, idézőjelben mondom ezt a szót, de mégis kimondom, küldöttként viszik tovább az evangélium hirdetését és a gyülekezet vezetését. Jól esik minden olyan köszöntés, minden olyan visszajelzés, amit a szolgálatunkra mondanak a testvérek, de hadd utaljak én is tovább Jézusra, mint jó pásztorra, mint fő pásztorra. Pál apostol életében volt némi bonyodalom, többször hajótörés szenvedett, néha megverték, volt, amikor megbotozták, 39-et mértek a hátára, volt, amikor bebörtönözték, többször is volt ilyen, Volt, amikor rabként, bilincsben, katonák kíséretében elszállították, többféle bíróságon és több szintű bíróságon kellett neki kiállni az igazáért, az ártatlanságáért, de végül bele is halt abba, hogy ő apostol. Belehalt az evangélium hirdetésébe. Itt talán még nem jár egyikünk sem, de jó látni azt a lelkesedést, és ezt szeretném a gyülekezet szívére helyezni Pál apostol életéből. Bármilyen nehézség is éri az életünket, bármennyire is úgy érezzük, hogy üldöznek, vagy beszorítanak, vagy kétségek fognak el, ne adjuk fel. Hanem menjünk tovább azon az úton, amelyre az Úristen bennünket elhívott, és amelyre állított, és így éljük meg, és így végezzük el azt a küldetést, amit mi is elfogadva választottunk, hisz ez egy választás is egyben, nem csak az Isten elhívó akarata, hogy bevégezzük a futásunkat. Pál apostol azt mondja, hogy a pillanatnyi könnyű szenvedésünk, nem tudom mennyire lehet könnyű egy hián 40-et kapni, nem tudom mennyire könnyű lehet hajótörés szenvedni és azt túlélni, aztán kígyómarás szenvedni és túlélni, mennyire könnyű lehet börtönben lenni és az Urat dicsérni és magasztalni, meg néha azon kínlódunk, hogy jó az, hogy gitáros zene van, vagy orgonás zene van, vagy hithangjai, vagy nem hithangjai. Tehát amikor mi ilyeneken vekengünk, ilyeneken problémázunk, akkor gondoljunk arra, hogy távol vagyunk még azoktól a hithősöktől, vagy apostoloktól, akik valódi szenvedést vállaltak az Úr Jézusért. De mindezekre azt mondja Pál, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Lehet úgy éli meg a közösség ezt az időszakot, hogy ez egy szenvedéses időszak, hisz nincs vezető, nincs pásztor, vagy kérdések vannak, amiket le kell tisztázni, csoportok vannak, akik egymás ellen feszülnek, vagy a jövővel kapcsolatos bizonytalanság van, amit nem tudunk megválaszolni, nem látunk, de azt mondja Pál, ezek könnyű szenvedések. Ahhoz képest, amilyen dicsőség, amilyen jutalom vár a hűségesen kitartó hívőkre. Ebbe bátorítok mindenkit, kedves testvérek, hogy tartsatok ki, tartsunk ki, mint halálig. Azt mondja az apostol, mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amit látunk, az sokszor nem tetszik, amit látunk, az sokszor nem értjük, vagy nézzük, de nem látjuk, nem bírjuk felfogni, vagy nem rakjuk össze a képet, nem tudja értelmezni az agyunk a látottakat, de azt mondja Pál, ne a láthatókra nézzünk csupán, hanem nézzünk túl a láthatatlan világba, a láthatatlan dolgokra. És ez nem más, itt nem fejti ki, de ismerjük az igei összefüggéseket, hogy azok az igék, akár a törvény, akár a proféták, amik az Úr Jézusra mutatnak. Az Úr Jézus ígéreteire és az Úr Jézus ígéreteit erősítik. A hívő élet legtöbb esetben arról szól, mi nem így gondoljuk, mert arra gondolunk, a hívő élet az, amikor járunk gyülekezetbe, énekelünk, prédikálunk, adakozunk, bizonyságot teszünk, missziózunk, de a hívő élet igazából arról szól, hogy látjuk-e a láthatatlant. Látjuk-e azt, amit az Isten ígér nekünk, és elindulunk egy láthatatlan dolog felé, egy láthatatlan úton, mert hisszük azt, hogy Isten hív minket arra az útra. Személyes bizonyságtételemet szeretném elmondani. Amikor elindultunk a szolgálatunkba a Gabival, akkor megbeszéltük azt, hogy csak is azt a munkát végezzük el, amit Isten ránk bíz. Csak is addig vagyunk, vagy leszünk egy helyen, amíg Isten ott tart bennünket. És voltak időszakok, még az Egrikörzet előtti együtt töltött életünkben, amikor úgy láttuk, hogy nehéz vagy rossz, ami bennünket körülvesz, de mivel láttuk a láthatatlan, túlláttunk ezeken a helyzeteken, így ott maradtunk, vagy abba az irányba mentünk, ahova az Isten hívott. Érdekes azt is megfigyelni, hogy amikor ide kerültünk a ti meghívásotokra, akkor sok mindent láttunk, ami nem tetszett, de láttuk azt is, hogy Isten mit akar ebből a rossz képből, vagy az általunk látott, vagy vélt rossz képből kihozni. Vannak dolgok, amik sikerültek, vannak dolgok, amik nem sikerültek, és vannak dolgok, amik nagyon nem úgy sikerültek. De talán ez az a cserépedény, amiről beszél az apostol, hogy törékeny. törékeny, és nem úgy működnek a dolgok, ahogy éppen elképzeljük, vagy eltervezzük. Nyáron, amikor beszélgettem a Szenci Sándorral, hogy érdekel bennünket a B49, az iskola gyülekezet missziós lehetőség, akkor arra bátorított bennünket, hogy üljünk le, beszélgessünk, tárgyaljunk erről. És egyik megbeszélés a másikat követte, és úgy tűnt a látottak alapján, hogy ez nem egy jó üzlet a számunkra, mert egy biztos dolgot feladunk a bizonytalanért, a 4 éve jól megszokott, bejáratott és kialakított dolgokat feladni a nulláért, a semmiért. Nem tudtuk, hogy hova költözünk, azt tudtuk, hogy éppen hol lakunk, milyen körülmények között, nem tudtuk, hogy mennyit fogunk keresni, tudtuk, hogy most mennyit keresünk. Tehát inkább a láthatatlanokat kellett lássuk, mint a látható dolgokat. Sok-sok beszélgetés, imádság, böjt után arra jutottunk, arra döntöttünk, hogy ez az az út, amelyen nekünk tovább kell járni. Az Isten megáldotta ezt a döntésünket, ezt bizonyságképpen szeretném elmondani a gyülekezetben, hogy lássátok azt, hogy az Isten igéje nem hazug, és nem csak úgy vannak leírva igék, hanem ez működik és valóság. A múlt héten annyit mondtam, hogy a székesfehérvári gyülekezet éppen szavaz rólunk, közben az eredmény is megérkezett. Képzeljétek el, 2 tartózkodás hiány a gyülekezet 100%-ban, tehát 98%-os eredménnyel meghívott bennünket társ pásztori szolgálatra. Ebben az a bizonyságtétel, hogy mi nem kerestük a fehérváriakat, nem kerestünk magunknak egy otthont, tehát egy lakást, egy anyagyülekezetet, hanem imádkoztunk azért, hogy Uram, add meg számunkra, hogyha Budapestre kerülünk, mert először úgy volt, hogy Pestre költözünk, hogy egy olyan albéletben legyünk, ahol jól érezzük magunkat, ahol a családunkat fel tudjuk nevelni, és legyen a közelben egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet, ahova tudunk járni vasárnap egyszerű tagokként. Aztán mondta az Úr, hogy de hát te pásztori elhívással bírsz, hát nehogy már te csak ülj a hátsó sorban a padokban. Hát jó, Uram, értem, de hát te hozol bele engem ebbe a helyzetbe, majd hétköznap szolgálok pásztorként. És Isten úgy intézte, hogy egy gyülekezet megkeresett bennünket, és meghívtak bennünket, és azt mondtuk abban a gyülekezetben, amikor ott voltunk, úgymond bemutatkozó szolgálaton, hogy nekünk nem kell idejönni. Nem tudjuk, hogy hova kell jönni, de hogyha ti is azt a vezetést kapjátok, hogy velünk akartok tovább dolgozni, akkor elfogadjuk a meghívást, akkor értjük az Isten vezetését. Az Isten megáldotta a mi döntésünket, így lesz egy új otthonunk, lesz egy új gyülekezetünk, ahol be tudunk majd épülni, bízunk benne, és lesznek segítők, akik Gabit és engem segítenek az iskola misszióban. Kire nézel, kiben bízol, kinek a tekintélye alatt állsz, ugye nemrégen beszéltem Ezsrás könyve alapján ezekről a gondolatokról. A láthatókra nézel, a lerombolt városfalra, a lerombolt templomra, az ott portyázó ellenségre, vagy nézel az Isten ígéreteire. Ha az Isten ígéreteire nézel, az Isten kijelentett proficiájára támaszkodol, akkor nem érdekelnek téged a látható dolgok. Az, hogy mi beleléptünk ebbe a misszióba, és elhagyjuk az egri körzetet, sok konfliktus szült. Olyan vezetők között, egyházi vezetők között, akik üdvözölték ezt a lehetőséget, csak azzal nem számítottak, azzal nem gondoltak, hogy Isten is üdvözli ezt a lehetőséget. És volt olyan beszéd, hogy hát akkor most a baptista gyülekezet pásztora elmegy egy abszolút missziós területre? És mondtam a vezetőknek, hogy igen, mert baptista misszió ez is, és baptista misszió amaz is. De ami engem békességre intett, és nyugodt lelkiismerettel kerestem meg a egri körzet vezetőit, és mondtam el, hogy el fogok tőletek köszönni, és kvázi mint tényt közöltem veletek, az az volt, hogy ti 5 meglevő gyülekezet vagytok, egy működő körzet vagytok, sok-sok hívő, újjászületett emberrel ellátott közösségek vagytok. Számotokra egy pillanatnyi könnyű szenvedés egy átmeneti időszak, amíg nincs konkrét lelkipásztor, nem okoz olyan nagy problémát, mint azoknak az embereknek, akik meg akarnak térni, de nincs mellettük lelki gondozó. Keresik az igazságot, de nincs, aki az igazi igazságot, az abszolút igazságot elmondja. És akkor lett békességem abban, hogy elmerlek benneteket hagyni, felmenek itt mondani, és azt mondom mindenkinek, hogy testvérek, itt befejezem a szolgálatot, és belállok egy teljesen új területre. Kívánom a szívemből, hogy Isten adjon nektek minél hamarabb egy új pásztort, adjon nektek minél hamarabb egy olyan egységet, egy konszenzust, akiknek meg kell ebbe egyezni, hogy kit hívjatok, milyen feltételekkel, milyen körülmények közé hívjatok, és adjon az Úr nektek további növekedést és gazdagságot, hogy mindaz a jó, amit Isten elkezdett, cserépedényeken keresztül, sok-sok cserépedényen keresztül, azt bevégezze. És ugyanennek a levélnek a 13. részéből az utolsó 3 verset szeretném még felolvasni. Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre. Éljetek békességben, és a szeretet és a békesség Istene lesz veletek. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ezt kívánom, hát most már így mondom, néhány óra múlva volt körzetem számára, hogy tényleg az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, az Atya Istennek a szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek most is mindörökké, és legyetek békességben és szeretetben egymással. Ha valaki, akkor én tudom, bár nincs itt Zentai testvér, akkor ő is tudja, hogy ha valaki, akkor mi tudjuk, hogy mind az 5 gyülekezet, annak ellenére, hogy baptista közösség, teljesen más. Teljesen másképp funkcionál, másképp gondolkodik, másképp érez, másképp lát, másképp csinálja azt, amit Isten rájuk bízott. És az nem baj, ez nagyon jó. De ami benneteket össze kell, hogy kössön, azon kívül, hogy jogilag egy körzet vagytok, az a Krisztus szeretete. Az a Krisztusi szeretet, amely mindenkit a holt állapotából az élő állapotba hívott elő. Megtérésnek, újjászületésnek hívjuk ezt. Ez a szeretet kössön össze benneteket, ez a szeretet bátorítson benneteket és építsen benneteket, és ez által legyetek ismertek a városban, a egri kistérségben, hisz valamennyien ide tartoztok, annak ellenére, hogy a körzet fele másik megyében van, és azok a falu közösségek, ahol vannak baptista gyülekezetek, úgy ismernek benneteket, bennünket, hogy ez egy szeretett közösség. Vannak benne hibánk, vannak benne botlások, vannak benne emberi gyallóságok, de mindezek fölött ott van a Krisztusi szeretet. És ez a szeretet, ez erősebb minden olyan tanításnál, erőteljes dicsőítésnél, szeretett szolgálatnál, bármilyen jó közösségnél, vagy evangelizációs módszereknél, amit sokszor erőltetünk a szeretet hátrányára. Kívánom ezt nektek, hogy épüljetek fel ebbe, és ebbe növekedjetek kegyelemben. Amen.